betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A különféle szűrővizsgálatok segítik a betegségek korai felismerését, a hatékony kezelést, és nem egy esetben növelik a túlélési esélyeket. Ezzel együtt nem mindenki él a lehetőséggel, a lakosság bizonyos százaléka ugyanis nem jár el szűrővizsgálatokra. Ennek okai között az anyagi tényezők is szerepet játszanak, hiszen vannak olyan személyek, akik nem tudják kifizetni a vizsgálatot. De milyen gyakran is kellene eljárni szűrővizsgálatokra? Mennyit tud ez segíteni a gyakorlatban? Kik vannak jobban kitéve a betegségeknek, és mit tehet az, akinek nincs lehetősége elmenni? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a mai medicinában. Témánk szűrővizsgálat, esély egy egészséges élethez. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Fejér Szilárd, kémikus kutató, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és időt szakított ránk. Jó estét kívánok, üdvözlöm a medicinában!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit lehet megállapítani egy szűrővizsgálat alkalmával. Gyorsan hozzá is tenném, hogy többféle szűrővizsgálatról kell beszélni, hiszen bár a megnevezés közös, ezek a vizsgálatok más-más területre vonatkoznak, vonatkozhatnak.
Így van, a szűrővizsgálatok palettája az igen széles. Általában akkor beszélünk szűrővizsgálatról, amikor egy egészséges vagy egy tüneteket nem mutató személy jelentkezik arra a bizonyos vizsgálatra, és ezzel keresünk egy adott betegséget, vagy akár több betegséget is egyszerre. Léteznek laboratóriumi szűrővizsgálatok, léteznek orvosi szűrővizsgálatok, úgyhogy attól függ, hogy éppen milyen betegségre akarunk szűrni, léteznek országos programok, kevésbé elterjedt programok, illetve nyugaton azért mindennek van egy jóval erősebb kultúrája, mint nálunk.
Hogyan kell elképzelni ezeket a szűrővizsgálatokat, hiszen ez is egy olyan kifejezés, ami gyakran előkerül a közbeszédben, viszont meggyőződésem, hogy sokan nem tudják, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, mi történik akkor, amikor valaki elmegy szűrővizsgálatra.
Amikor valaki elmegy szűrővizsgálatra, akkor attól függ, hogy éppen milyen vizsgálatról beszélünk, ez lehet egy egyszerű vérvétel, egy valamilyen mintavétel, és akkor a laboratórium elvégzi az adott analízis vagy analízis csoportot. Lehet olyan, hogy az orvos megvizsgálja, esetleg valamilyen műszerrel vizsgálja meg, mondjuk ultrahanggal, vagy akár beszélhetünk itt akár hallásszűrésről is, tehát egy audiométerrel. Lehet például egy sima röntgen vizsgálat, lehet egy CT vizsgálat, például az erős dohányosoknak ajánlott pár évente egy ilyen alacsony dózisú CT vizsgálatot elvégezni. Tehát általában mindig arra megy ki az egész vizsgálat, hogy idejében felfedezzünk egy adott betegséget, még akkor, amikor nem mutat tüneteket.
Mennyire fontos akkor, vagy mennyire lenne fontos eljárni a szűrővizsgálatokra?
Azt kell tudni, hogy nagyjából úgy minden második ember, hogyha megéli a 80 évet, 80-85 évet, akkor körülbelül minden második embert diagnosztizálnak valamilyen daganatos megbetegedéssel. Körülbelül egy ember négyből lesz valamilyen agyvérzése, és annak ellenére, hogy mondjuk ezeknek a 80%-át meg lehet előzni. Ezek mind olyan betegségek, amelyeknek a megelőzésével rengeteget tud spórolni az adott egészségügyi rendszer, és egy jóval egészségesebb életet tudunk élni, hogyha idejében felfedezzük ezeket a daganatos megbetegedéseknél, például nagyon sokszor még daganat előtti fázisban meg lehet valamit találni, és akkor azt megfelelően lehet kezelni. Gondoljunk itt mondjuk a mély nyakrákra, ami most már nyugaton szinte teljesen visszaszorult, mint egy vezető halál ok. Itt viszont a nőknél még mindig Romániában egy elég komoly tényező.
Itt elhangzott az, hogy 80-85 év között minden második embert diagnosztizálnak valamilyen megbetegedéssel, de beszélgessünk arról is, hogy melyek azok, vagy kik azok a személyek, akik jobban ki lehetnek téve a különböző megbetegedéseknek?
Igazából azok a személyek, akik betöltötték mondjuk a 40-50 életkorukat, és most teljesen az általános populációra gondolok, ott halmozottan megjelenik a különböző krónikus betegségeknek a rizikója. Ezzel ellen persze lehet tenni, de ahhoz nagyon tudatos életmód kell, megfelelő testmozgás, tehát akik például ülőmunkát végeznek, azoknál nagyobb az esély például a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, akik helytelenül táplálkoznak, azoknál is nagyobb az esély például vastag bélrákra is, magas vérnyomásra, tehát nagyon sok faktor van, de általánosságban elmondható, hogy populáció szinten, lakosság szinten a mostani életvitelünk az erre predesztinál minket. Tehát most már kevesebb eséllyel halunk vele valamilyen fertőző megbetegedésbe, ezért tovább élünk, ennek viszont az eredménye, hogy ahogy öregszünk, úgy összeszedünk ilyen-olyan krónikus megbetegedést, amit idejében, ha kiszűrünk, akkor tovább élhetünk egészségesen.
Mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy milyen gyakran lenne érdemes eljárni szűrővizsgálatokra, és itt már is kétfelé osztanám a kérdést, hogy egyrészt 50 éves kor fölött milyen gyakorisággal érdemes elmenni.
Itt ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnénk kiszűrni. Tehát ha azt nézzük, hogy például nőknél mik a vezető megbetegedések, krónikus megbetegedések, például daganatos megbetegedések, amiket jól lehet szűrni, akkor azt ajánljuk, hogy 40 év fölött is akár évente, két évente egy mellultrahangot érdemes csináltatni, körülbelül két évente érdemes egy hasi ultrahangot csináltatni, nem csak nőknek, hanem férfiaknak is, hiszen azzal is rengeteg megbetegedés idejében észre lehet venni, nem csak daganatos megbetegedésekre gondolok. Tehát ezek mind viszonylag olcsó vizsgálatok, és könnyen elvégezhetők, betegtől nem igényelnek nagy erőfeszítést, és ezzel párhuzamosan pár évente javasolt ilyen prevenciós jelleggel alap laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni, ezeket a családorvosok is felírhatják, csak természetesen kérni kell tőlük.
És milyen gyakran érdemes elmenni szűrővizsgálatokra 40-50 éves kor alatt, annál fiatalabban, ugye ez volt az a két szám, amit ön is említett az imént.
Igen, tehát nőknél, mivel Romániában a nőknek a nagy része, tehát azt mondanám, hogy 90-95%-a még nem is hallott a HPV elleni oltásról, nem hogy bekapja a HPV elleni oltást, ez a méhnyakrákot okozó vírusok elleni oltás. Ezért a nőknél nagyon fontos a megfelelő megelőzés, ami végül is nőgyógyászati szűrővizsgálatban konkretizálódik, és a nőgyógyász ugye levesz egy mintát, amit elküld citológiára, ott, hogyha látnak kóros elváltozást, akkor tovább vizsgálják. Ez általában azért olyan 20 éves korban illik elkezdeni, és attól függően, hogy láttak-e már előtte kóros elváltozást, vagy nem, elég mondjuk 4-5 évente elmenni ilyen vizsgálatra, hogyha volt kóros elváltozás, akkor persze az orvos ajánlása alapján ez leredukálódhat akár 6 hónapra is.
A beszélgetésünk során úgy fogalmazott, hogy az emberek többet élnek, többet élünk, viszont ki vagyunk téve más megbetegedéseknek, nem fertőzést kapunk el, nem fertőzésben halunk meg, hogy fekete képet fessek, hanem más valamiben, mert hogy ilyen lett az életvitelünk. De hogyan tudunk, már ha egyáltalán tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk javítani a helyzetünkön?
Helyzetünk egyrészt ilyen lett az életvitelünk, másrészt már annyit fejlődött az orvostudomány is, ugye antibiotikumok vannak, megfelelő kezelések, hogy ezért visszaszorult a fertőző betegségeknek a halálozáshoz vezető szerepe. Úgyhogy és ezért ugye tovább élünk, és ezek a betegségek, amik jönnek, ez mind az öregedéssel kapcsolatos, nem megfelelő sejtfunkcióval kapcsolatos betegségek.
De hogyan tudunk akkor, vagy van ebből kiút, tudunk segíteni saját magunkon, tudunk javítani a helyzetünkön, vagy el kell fogadjuk, hogy ez a korral jár, az idősödéssel, az öregedéssel?
Természetesen azt el kell fogadjuk, hogy megöregszünk, azt is el kell fogadjuk, hogy lehetséges, hogy krónikus betegséget kapunk, azt is el kell fogadjuk, hogy lehet, hogy mondjuk nincsen szerencsénk, és ha még mindent megtettünk, akkor is mondjuk egy daganatos betegségbe halunk meg, mert erre is megvan az esély, és ez sem nulla. Viszont az van, hogy azért elég sok ilyen krónikus betegséget, ha idejében felfedeztek, és idejében kezelnek, és megfelelően kezelnek, akkor ezeket kordában lehet tartani. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy cukorbeteg mikor, hány éves korban kezd mindenféle komplikációkkal küzdeni, mikor kezdi a látását, mikor kezd leromlani a látása, mikor lesznek végtag problémái az miatt, hogy nem sikerül rendesen kordában tartani a cukorbetegséget. Nem mindegy, hogy ez most 50 évesen történik be, vagy mondjuk 80 évesen.
És akkor még egy gondolat erejéig elkanyarodva a szűrővizsgálatokról, mennyire hisznek az emberek az orvostudományban és a valós tudományban, gondolok itt az oltásokra, gondolok itt az antibiotikumra, hiszen különösen a koronavírus járvány idején láttuk azt, hogy nagyon felerősödtek a különböző összeesküvés elméletek, és megnőtt az ezekben hívők tábora is.
Az a gond, hogy nincsen egy megfelelő megelőzés kultúra itt nálunk, és ez halmozottan igaz a székelyföldi közösségre. Itt inkább az van, hogy hát igen, mondjuk meghalt a szomszéd szívinfarktusba, biztos azért, mert olyan stresszes volt a munkája, vagy mondjuk nem hagyott neki békit az asszony, vagy éppen a férje. Tehát ilyen magyarázatok vannak. Ugye a Covid járvány alatt is rengetegszer hallottuk, hogy hát nem volt Covid, ott csak bevitték a kórházba, aztán ott jól meghalt, vagy nem volt Covid, de aztán tüdőgyulladásban halt meg otthon, tehát ilyen magyarázatok vannak. Szerintem ez egy védekezési mechanizmus, amivel megpróbálják értelmezni az adott helyzetet, az helyett, hogy konkrétan elfogadnák az orvostudományt. Azért szerencsére, tehát amikor van egy nagyobb baj, amikor ugye mindenki azt gondolja, hogy vele nem történhet meg az, hogy mondjuk lesz egy melldaganata, vagy lesz egy vastagbél daganata. Viszont ha megtörténik, akkor már megvannak a megfelelő kezelési sémák, megvannak a megfelelő szakemberek, úgyhogy, és nagyon sokan azért persze végigjárják ezt az utat. De nem mindegy, hogy mikor kezdik el ezt az utat végigjárni. Tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk egy vastagbél daganatnak, hogyha kezdeti fázisban elkapják, annak a kezelési költsége ez körülbelül négyszer alacsonyabb, vagy háromszor alacsonyabb, mint egy negyedik fázisban diagnosztizált vastagbél daganat, akkor azért látjuk, hogy azért az egészségügyi rendszerre nagyon nagy terhet jelent az, ha későn fedeznek te valamit. És persze olyankor a túlélési esély is jóval kevesebb. Tehát itt lenne a szűrővizsgálatoknak a szerepe, és az embereknek a kooperációja kellene, hogy idejében elmenjenek, akkor is, ha szerintük nincsen semmi baj.
Tehát akkor segít a gyógyulásban és a túlélési esélyek növelésében az, hogyha elmegyünk szűrővizsgálatra, és ennek következtében hamarabb fedeznek fel valamilyen elváltozást, nagyobb valószínűséggel meg lehet előzni a súlyosabb következményeket.
Így van, azért meg kell jegyeznem, hogy a szűrővizsgálatokat általában úgy szokták belőni ezeknek a gyakoriságát, vagy az adott populációt, amit le akarnak szűrni, hogy azért ne okozzanak felesleges szorongást a pácienseknek. Tehát megtörténhet az ugye, hogy mondjuk látnak valamit, amiről mondjuk kiderül pár vizsgálata később, hogy itt tényleg aggodalomra semmi jók, mondjuk nem egy rossz indulatú daganatot láttak, viszont addig a páciens szorong. Tehát mindenképp általában úgy szokták ezeket megtervezni, hogy azért olyan populációkat nézzenek, amelyek a legkitettebbek, amelyek között a legnagyobb az esélye, hogy találnak is valamit, és ne a teljesen egészséges populációt. Tehát hiába kezdjük szűrni mondjuk egy 10 éves populációt vastag bétaganatra. Annak nagyon semmi értelme nincs, de hogyha mondjuk 40-50 év fölötti férfiakat kezdjük szűrni ilyesmire, akkor annak már nagyobb értelme van.
Van arról valamilyen adat, hogy Romániában milyen gyakran járnak el az emberek szűrővizsgálatokra? Betartják-e egyáltalán az ajánlott intervallumot, vagy köszönő viszonyban sincs a valósága a papírformával?
Általában azért nagyon kevesen járnak szűrővizsgálatra. Tehát van egy kis réteg a tudatos páciensek esete, akik valamilyen oknál, valamilyen trigger hatására eljárnak szűrővizsgálatokra, mondjuk lehet az, hogy volt a családjukban egy rákos megbetegedés, és akkor az sarkalta őket arra. Vannak azok, akik ugye csak akkor mennek orvoshoz, amikor betegek, és akkor ezek között van olyan populáció, akik elmennének, de mondjuk nincsen hova, vagy nem szeretnek a családorvosnál órákat várni, úgyhogy ha lenne esélyük, akkor szívesen elmennének, de persze főleg a falusi közösségekben nem is igazán van hova menjenek, be kell menjenek a városba, ezért például nagyon jók voltak ezek a karavánok tavaly, amikor HPV szűrést ajánlottak Maros megyében is, Hargita megyében is, Kolozs megyében is, ilyen mobil karavánokkal megszervezték, elmentek falura, levették a mintát a jelentkező nőktől, és ezeknek tényleg van értelme, és kellene csinálni, de persze elég necces, mert elég nehéz erre finanszírozást találni.
Mi lehet az oka annak, hogy a lakosság nagy része nem jár el, vagy nem jár el rendszeresen a meghatározott intervallumban szűrővizsgálatokra? Mi lehet ennek a hátterében?
Hát tegyük azt hozzá, hogy azért Romániában sajnos csak papírformában léteznek ezek a rendszeres szűrővizsgálatok. Tehát ajánlások vannak, nemzeti program, amit úgy komolyan is vegyenek, hát az nem tudom, 2007 körül volt volt az a nagy nemzeti szűrő vizsgálat, amikor leszűrtek laboratóriumi vizsgálatokkal, leszűrték a populáció nagy részét. A családorvoson keresztül lehet bizonyos szűrővizsgálatokat kérni, de ez vagy működik, vagy nem működik, tehát úgy, hogy meg legyen szervezve például, mint mondjuk Magyarországon, hogy kapnak a mondjuk a 30 év fölötti nők egy levelet, hogy na ideje elmenni bizonyos szűrővizsgálatokra, ilyen itt sajnos nincs. Itt a családorvosra próbálják hárítani azt a felelősséget, hogy a beteget leértesítse, de ugye a családorvos akkor találkozik a beteggel, amikor a beteg tényleg beteg. Úgyhogy ilyenre nem igazán adnak pénzt, nem igazán van kapacitás, hogy tudatosítsák a populációval vagy a lakossággal, hogy igazán el kéne menni ilyen szűrővizsgálatokra.
De elmennének vajon az emberek, hogyha kapnának egy, mondom így idézőjelesen, névre szóló felszólítást arra, hogy akkor most már ideje lenne, vagy talán ajánlott lenne?
Valószínűleg egy részük elmenne, és már az is egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen ha elmegy, akkor azt tovább mondja, pláne hogyha még találnak is valamit, amit idejében diagnosztizálnak, és idejében be tudnak avatkozni, akkor mindenképp igen. Tehát hogyha átvennénk nyugatról ezeket a szervezett értesítőket, azzal lehetne az embereket kicsit a tudatosabb szűrések felé terelni.
Beszélgessünk arról is, hogy március 8-án és 9-én Bethlen-Szent Miklóson szerveznek egy ingyenes szűrővizsgálatot, és kezdjük azzal a beszélgetésünk ezen részét, hogy mire vonatkozik ez a szűrővizsgálat.
Ez a szűrővizsgálat egy mell ultrahangos szűrővizsgálat, amikor is megpróbáljuk kiszűrni a páciensek, vagyis a jelentkezőkből a melldaganatot. Ez igazából onnan indult, hogy nálunk a mi klinikáinkon nagyon sajnos nagyon sok olyan páciens jelentkezett az elmúlt körülbelül 2 évben, vagyis aki már akkor jelentkezett, amikor érezte, hogy valami nincsen rendben, tehát mondjuk érzett egy csomót, és ezzel nem volt megelégedve, hogy vagy szerette volna tudni, hogy mitől van, és amikor oda került ekográfra, akkor hát kiderült, hogy hát jobb lett volna, hogyha mondjuk 6 hónappal korábban jön, mert akkor nagyobb lenne az esélye, hogy teljesen meggyógyja. És valószínűleg a COVID-járvány miatt is elhanyagolták ezek a páciensek azt, hogy eljárjanak szűrővizsgálatra, és az eredmény az lett, hogy legalábbis a mi klinikáinkon hirtelen viszonylag sok melldaganatos páciensünk lett. És ezért próbáljuk ott Bethlen-Szent Miklóson a szórványban is tudatosítani az emberekkel, hogy erre azért nagyon kellene figyelni. És az egyik legkönnyebben kivitelezhető szűrés az az ultrahangos szűrés a melldaganatokra.
Kik jelentkezhetnek erre a szűrésre? Nyilvánvalóan, hogy a Szebbik nem képviselőiről van szó, de azon belül?
Azon belül gyakorlatilag bárki, aki ott a környéken lakik, tehát Bethlen-Szent Miklós környékén, és mondjuk 20-25 év fölötti. Tehát nincsen egyéb megkötés.
Mennyire érdeklődnek a szűrés iránt az ott lakó személyek?
Úgy láttuk, hogy elég nagy az érdeklődés, több mint 50 személy jelentkezett már, úgyhogy körülbelül 2 nap fogunk szűrni, szombaton és vasárnap valószínűleg. Pénteken lesz egy ilyen tudatosító előadás ezeknek a pácienseknek, hogy azért még mire figyeljenek ezen kívül.
Vannak még helyek a szűrésre, és ha igen, akkor hol jelentkezhetnek az érdeklődők?
Úgy tudom, hogy van még pár hely. Nem tudnám megmondani, azt hiszem, hogy vasárnapra van még hely, és igazából a szűrés, tehát aki ezt a szűrést levezényli, az a Jövőnk a Szórványban Egyesület, tehát náluk kell jelentkezni, Bodoci Anna Máriánál ő szervezi a programálásokat erre a szűrésre.
A jövőben még lehet számítani ilyen vagy ehhez hasonló eseményre, szűrési programra?
Igen, mi azért próbálkozunk a lehetőségeinknek megfelelően kicsit proaktívabban foglalkozni ezzel. Általában mi annyit tudunk csinálni úgy szinte állandó jelleggel, hogy megfelelő promóciókkal elősegítjük azt, hogy szűrjünk. Tehát például a csontritkulás világnapja alkalmával általában Sepsiszentgyörgyön októberben szinte fele áron végzünk például csontsűrűségmérést, röntgenes csontsűrűségmérést, tehát vannak ilyen tudatosító promócióink. Ezek nem állandó jelleggel működnek, hanem időszakos jelleggel, tehát attól függően, hogy éppen milyen kapacitásaink vannak, hogy ezzel tudjunk foglalkozni.
Ezekre is hasonlóan nagy az érdeklődés, mint a szombat-vasárnapi mellrák szülésre Bethlen-Szent Miklóson?
Igen, tehát azt látjuk, hogyha az emberekhez eljut az információ, akkor tényleg proaktívak tudnak lenni. A gond az, hogy általában nem jut el az információ az emberekhez, és csak akkor szembesülnek azzal, hogy milyen fontos a szűrés, hogyha van a családjukban valaki, aki ezt be is tudja nekik bizonyítani.
Ugye úgy fogalmazott az imént, hogy van érdeklődés az ingyenes és a kedvezményes szűrésre is, és akkor hangosan gondolkodván mondom azt, hogy ennek fényében akár arra is lehet következtetni, hogy a szűrővizsgálatok esetében Romániában nem is az igény vagy az érdeklődés mértéke az alacsony, hanem az is egy komoly probléma lehet, hogy az emberek nem egy esetben nem tudják kifizetni a szűrővizsgálatot?
Igen, ez is lehet egy probléma, viszont igazából a nagyobb probléma az, hogy nincsenek megfelelően tájékoztatva a szűréseknek a fontosságáról. Tehát még mindig jóval egyszerűbb és jóval kevesebbe kerül kifizetni mondjuk egy hasi ultrahangvizsgálatot, vagy egy sima vérpanelt, mint mondjuk rá 5-10 évre mondjuk egy stentnek a berakását mondjuk egy infarktus után. Tehát azt kell tudják, és azt kell tudatosítsuk a páciensekbe, hogy a krónikus betegségeket, ha idejében megtaláljuk, ha idejében kordában tartjuk, akkor az nekik anyagilag jóval nagyobb, vagyis jóval kisebb erőfeszítés igénye, tehát jóval nagyobb megtakarításuk lesz, és pláne, hogy az életmódjuk, az életvitelük is jóval megfelelőbb lesz, tehát mondjuk meg lehet öregedni úgy, hogy jól érzed közben magad, és meg lehet öregedni úgy, hogy mindened fáj. És természetesen nem lehet minden betegséget ugye megelőzni, de hogyha mi proaktívan teszünk azért, hogy megelőzzük, akkor hosszú távon jobban járunk. Azt, hogy a páciensek általában szeretnek a mának élni, na, itt van a fontossága a tudatosító kampányokban is, és abban, hogy azért gondoljunk egy kicsit tovább a mána.
Itt többször szóba került a tudatosítás és ennek a kiemelt fontossága, de akkor véleménye szerint mit kellene tegyen az országos egészségügyi rendszer, az országos média annak érdekében, hogy eljusson az emberekhez a tudatosítás fontosságáról szóló hír, az, hogy igen, el kell menni, hiszen nem mindegy, hogy hogy öregszünk meg, nem mindegy, hogy milyen minőségben éljük az életünket.
Itt persze a médiának nagyon nagy szerepe van, azt már megszokhattuk, hogy az országos közegészségügyi hatóságnak nincsenek meg megfelelő forrásai arra, hogy tudatosító kampányokat próbáljon indítani. Most már próbálkoznak akár EU-s pénzekből is különböző ilyen kampányokkal, de ugye mivel elég szerteágazó a gond, a probléma, inkább a média kellene úgymond társadalmi szerepvállalásként bevállalja azt, hogy több tudatosító cikket, több interjút, több ilyen dolgot közöljön a hallgatósággal, vagy éppen az olvasókkal, és akkor nagyobb lenne az esélye, hogy tényleg megmozdulnak az emberek.
A műsor végéhez közeledve megkérdezném azt is, hogy mennyire vagyunk tudatosításban is lemaradva a nyugattól, hiszen ugye ön fogalmazott úgy, hogy a nyugati országokban, Európa fejlettebb részén többen járnak szűrővizsgálatra, ebből következtetem, hogy a tudatosítás mértéke is nagyobb.
Igen, Tehát nagyon le vagyunk maradva sajnos, és ezért nem segített a világjárvány során az oltás körüli hisztéria az álhírekkel. Most ott tartunk, hogy például egy HPV elleni oltást nem nagyon akarnak beadni a gyerekeiknek, mert annyira nagy lett az oltás tagadás, vagy az oltás szkepticizmus. Nyugaton igazából az emberek azért megértik ezeknek a fontosságát, és főleg azért értik meg, mert a kommunikáció az ilyen központi kommunikáció, tehát a kormánytól jön, az adott minisztériumtól, és ők bíznak ezekben a szervekben. Romániában nem igazán bízik senki a vezetőkben, és ez a probléma, ez ide is kigyűrűzik.
Nem csak a vezetőkben nem bíznak, hanem számos más tényezőben sem. És ugye itt már említette a világjárványt és az oltást, akkor mennyire lehet biztonságosnak nevezni szakemberi szemmel nézve a különböző oltásokat, akár a HPV elleni oltást? És itt egy érdekes adatot osztanék meg a hallgatókkal, amit ma olvastam, mégpedig, hogy egy COVID rekord, mert hogy volt egy olyan személy, aki nem kevesebb, mint 217 koronavírus elleni oltást adatott be magának, és semmi baja.
Igen, tehát természetesen ez is egy szélsőséges példa, de tényleg az egy hasznos fegyver mondjuk annak a kezében, aki az antivaxereknek akarja bebizonyítani, hogy az oltás biztonságos. Azt kell megérteni, hogy ugye semmilyen oltásra nem mondhatjuk, hogy nem hordoz rizikót magában. Tehát minden oltással van valamilyen rizikó. De mindig azt kell nézni, hogy egy adott populációt, ha beoltok, akkor miért kell beoltsam? Azért, hogy megelőzzek egy jóval súlyosabb kimenetet populáció szinten. Tehát ha azt nézzük, hogy egy oltásnak milyen jótékony hatása van, és azt mérlegre állítjuk annak a betegségnek a hatásaival, amit éppen meg akarunk előzni, vagy éppen a rossz kimenetelét meg akarjuk megelőzni, akkor mindig az oltások javára billen el a mérleg. Tehát így van ez. Tehát azért is vezetik be, mert bebizonyították, és azóta is bizonyosságot nyert nagyjából minden olyan oltással, amit ajánlanak a populáció bizonyos rétegeire, hogy több a haszna, mint a kára, és jobban megszívja az ember, hogyha beteg lesz, populáció szinten mondom, mintha nem, mint hogyha az oltást bekapta volna, és azért nem betegedik meg.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy elképzelhető, hogy a jövőben megfordul a jelenlegi trend Romániában, vagy a jelenlegi helyzet elkezd fejlődni, elkezdenek az emberek szűrővizsgálatokra járni, megengedhetik ezt maguknak, és felveszik azokat az oltásokat, amelyekkel jobban élhetnek a későbbiekben, és nem találkoznak egyes megúszható, kikerülhető betegségekkel?
Mi annyi rossz kimenetet láttunk, és annyi későn diagnosztizált betegséget, hogy nincs más választásom, mint hogy bízzak abban, hogy ez változni fog. Hát ez tényleg egy nagyon szomorú állapot, amikor egy olyan betegségbe halunk bele, amit simán meg tudtunk volna előzni egy kis odafigyelésre, és remélem, hogy azért szépen lassan felébredt több ember, mert mindenki úgyse fog, és tényleg kihasználja azokat a lehetőségeket, amik vannak most már a megfelelő korai diagnózishoz.
Legyen akkor ez a zárszó, és reménykedjünk abban, hogy elkezdődik a felébredés, elkezdődik a tudományba vetett hit ismételt felívelése. Dr. Fejér Szilárd, kémikus kutató, köszönöm, hogy a mai Medicina vendége volt.
Köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina a dr. Fejér Szilárd kémikus kutatóval, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!